A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják itt, a rövid hullámon, délelőtt, a 41 méteren, a 72.10-es kilohertzen. Jó vételt kívánunk! Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat innen a Mera Rádió stúdiójából. Most az Őszintén Szólva című műsort halljátok. Sajámosi Éva vagyok, a műsor szerkesztője, és ma is Mészáros István kezeli a technikát. Remélem, hogy fáradozása eredményeként jól hallható lesz a tartalom. A múlt héten megkezdtünk egy sorozatot, mely azt a témát kívánja körbejárni, hogy miként viszonyuljunk a koldusokhoz, a kéregető emberekhez. Sok olyan ige van, amely, ha csak úgy önmagában, talán felületesen vizsgáljuk, ad egy bizonyos irányt. És más igékről pedig azt gondoljuk, hogy másféle bölcsességre vezethetnek el minket. Ennek az ellentmondásnak a feloldására Szeverényi János, evangélikus lelkészt kértem meg. Segítsen nekünk eligazodni e témában, mivel ezzel a gonddal mindnyájan naponta találkozhatunk. Szeverényi János testvérünk azért is igen illetékes a témában, mert ő az Evangélikus Missziói Központ országos evangelizációs és missziói lelkésze, egyben vezetője is. Eddigi élete során pedig kimondhatatlanul sok gyakorlati tapasztalatot szerzett e területen. Ugyanakkor az ő irányítása alatt működik a Magyar Evangélikus Rádió Misszió is, és a Kelenföldi Evangélikus Gyülekezetnek is pásztora. Kedves hallgatóink, már ismeritek őt, hiszen az első részben személyes bemutatkozására is sor került.
Mert elfut az élet olyan rövid, oly csodás, az emberi lélek szépre jóra vár. Nehéz időket, fényt és derűt váró percnyi pihenőket. Egy hangúan méri karodon az órád, vágyad nem kiméri, életidőd eljár. Nem mindegy, hogy éled, mivel töltöd életed, mi az érték néked, van-e benned béke. Csak az boldog ember, aki Istennel jár, igaz értelemmel azt áld meg, ki rá vár. Futhatnak az évek, lassan vagy gyorsan, öröm nem ér véget, ott, ahol az Úr van.
Most tehát folytatódjék a beszélgetés a tanulás koldus témában. Azt a módszert választottam, hogy én igyekszem olyan kérdéseket föltenni, olyan történeteket elmondani, melyek hallgatóinkat is feszegetik, és aztán várjuk rá a választ. Nos, a következő kérdés így hangzik. Azt is gyakran látom, ugye az előbb pont említetted, hogy koldusmafiák is vannak, hogy a koldusmafiák üzemelnek, amik szerintem Jézus idejében is lehettek, nem? Mit gondolsz, János, akkor is lehettek koldusmafiák, nem?
Ezt így én nem merem mondani, de hogy a problémák hasonlók voltak akkor is, az biztos.
A forgalmasabb csomópontoknál csecsemőket csípkednek, hogy sírjanak, rongyokba öltöztetett bölcsödéskorúakat kényszerítenek arra, hogy énekeljenek, hogy nyújtsák felénk, vézna kezeiket, az ember szíve megszakad. Ugyanakkor pontosan láttam már többször is, hogy a begyűjtött pénzért igencsak jól öltözött és arannyal dúsan megrakott férfi jött hozzájuk, és elvette tőlük a bevételt az utolsó fillérig. Aztán arra gondolok, hogy ezeknek én többet nem adok. Közben a fejemben ott motoszkál egy ige, amit Máté evangéliumának 25. fejezetében olvasok, így szól. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot, mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor megkérdezték, hogy mikor volt ez, és Jézus ezt a választ adta nekik. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek akár csak egyel is, a legkisebb atyák fiai közül velem tettétek meg. Kérdés, most ki az atyám fia? Kérdezem én is Péter után. És arra szeretnénk most választ kapni, hogy hogyan tudom megítélni, hogy mikor mi a helyes cselekedet. Főleg, ha azt látom, hogy Jézus soha nem engedte magát kihasználni. Mert nagyon szerettem az ige szó szerinti idézése mellett az Úr lelkiségét is megérteni. Tehát akkor most kinek adakozok? A hazugság atyának? Akik, mint az ő emberei, tematikusan becsapnak és meglopnak koldus képében, tehát a sátánnak adakozom, vagy a szegénynek, és személyükben pedig mondjuk kinek?
Körülöttünk különböző körökben élnek az emberek, tehát vannak, tehát ilyen koncentrikus körként kell elképzelni ezt a kérdést. Tehát körülöttünk van elsősorban a családunk, azután a baráti körünk, gyülekezet, más felekezetek, a világ, a társadalom és a világ, és nem segíthetünk mindenkinek egyformán. És természetesen, aki közelebb áll hozzánk, azzal kapcsolatosan sokkal nagyobb a felelősségünk. Tehát, hogy ezt arra mondtam, hogy kinek segítsünk, és kinek ne segítsünk, mert van, aki ugye eljátsza a világ Teréz anyáját, vagy megváltóját, de egyszerűen nem veszi észre, hogy az édesanyja nem tudja a rezsit fizetni, hogy van egy unokatestvére, vagy van egy szomszédja, akihez egyszerűen csak át kell menni, és akár hetente egy ebédet vinni, vagy havonta a fizetésemből nem csak egy hivatalos tizedet vagy adományt adok, hanem ezt többen teszik keresztény hívő emberek, hogy kiválasztanak néhány családot, néhány rászorulót, és azoknak adnak a saját havi jövedelmükből. Ugyanakkor ugye az Úr Jézus tanítását idézted, aki azt mondta, hogy adjunk az éhezőnek, ruházzuk fel a fázót, és a többi, de egészen bizonyos, hogy nem úgy gondolta a mester sem, a názáreti Jézus sem, hogy össze-vissza akárkinek, akármikor, hanem például utalok az 5000 ember megvendégelésére. Hát ez volt egyszer, mert akkor az atya így indította, akkor abban az összefüggésben ezt megtette, de ebből nem csinált Jézus rendszert, hogy minden héten 5000 embert megvendégelt, vagy akár csak Kánában nem nyitott borozót, és nem változtatott meg rendszeresen a vizeket, stb. Tehát helyzetek vannak, szituációk vannak, amibe belekerülhetek, és akkor kell arra bizonyos értelemben reagálnom. De azt szeretném az egész kérdéssel kapcsolatosan hangsúlyosan elmondani, hogy az ilyen utcai és a templomajtós és egyéb kéregetőkkel szemben úgy tudok segíteni leginkább és leghatékonyabban, ha fölveszem a kapcsolatot olyan lehetőleg egyházi szervezettel, akik velük foglalkoznak. És ott elkötelezett hívő keresztény munkások vannak sok esetben, akiknek van szakmai ismeretük is. Tehát egyáltalán nem tartom lehetetlennek, hogy akár egy budapesti evangélikus vagy baptista gyülekezet fölveszi a kapcsolatot akár a baptista szeretetszolgálattal, vagy a máltaival, vagy az ökumenikus, vagy a reformátussal, és konkrét dolgokban, tehát nem biztos, hogy csak úgy általában, hogy adunk évente 100.000 forintot, hanem konkrét ügyekben, programokban, akciókban részt tudnak így venni, ezt tartom a legjobbnak. De hogyha például, mert itt utaltál a templom ajtóba kéregetőkre, ezt is kezelni kell, ezt a kérdést határozottan és komolyan kezelni kell, ez bölcsesség kell, határozottság, és néha a fizikai erő is, hiszen van, amikor ők olyan elesett, nyomorult állapotban vannak, akár italos állapotban, vagy botrányt okozó módon vesznek jelen a dolgokban, hogy akkor a határozott hívő férfiaknak a segítségére szorul a gyülekezet, Én magam sokszor, természetesen a kelenföldi nagy evangélikus gyülekezetben szinte naponta tárgyaltam becsengetőkkel, a lelkészhivatalban kéregetőkkel, és nem tudok sablonban gondolkodni itt sem, de volt bizony olyan eset, amikor csendben beszélgettem éppen egy jegyes párral, és megérkezett egy nagyon-nagyon elesett, méltatlan állapotban lévő kéregető, és nagyon agresszív volt. És kértem, hogy jöjjön vissza majd másnap, és majd elbeszélgetünk, mert nekem most dolgom van, és elkezdett kiabálni a lelkészi hivatalban, és szidni a keresztényeket, szidni engem, és akkor nagyon-nagyon határozottan kellett fellépnem, hogyha azonnal nem hagyja ezt abba, és nem megy el, akkor rendőrt hívok. Tehát az Úr Jézus nevében rendőrt hívok például. Vagy volt olyan, hogy kést rántott elő valaki a lelkészi hivatalban, és két irodai dolgozó nőtestvérünket fenyegette meg. Hát akkor itt nem lehet csak hallelujázni vagy imádkozni, hanem fizikailag és határozottan fel kell lépni, és ilyenkor is bizony a Szentlélek által, tehát a Szentlélek által kimondott, határozott mondatok vagy cselekedetek bizony nagyon hatnak és hatékonyak, tehát ezt nem lehet össze-vissza és bolond módon csinálni. Még egy utalás, amiről talán majd később fogunk beszélgetni, hogy mindezek hatására hoztuk létre a Budapest 11. kerületen belül egy családsegítő kis otthonunkat, önkormányzattól kaptunk épületet ehhez, és a katolikusokkal együtt tartjuk fönn. Én 8 éve eljöttem már a gyülekezetbe, és nagyon örülök, hogy azóta is megvan ez a szolgálat, és kiteljesedik, mert minden ilyen kéregetőt oda irányítottunk. És ott felkészültebb, de általában gyülekezeti tagok fogadják őket, amiről majd később szívesen részletesen beszélek.
Nem is gondoltam erre korábban, de volt egyszer egy olyan ötletem, hogy amikor valaki ilyen nagyon erőszakosan kéregetett mindig, akkor azt mondtam, hogy fáradjon be a gyülekezet vezetőhöz, mi odaadjuk neki azokat a pénzeket, amiket szétosztásra szánunk, és aztán már nem ment sehová.
Hát persze, mert ők szeretnének minél hamarabb, minél gyorsabban pénzhez jutni, és sajnos nagyon sok esetben tényleg cigarettára és italra kell, ez a pénz, tehát ezekkel így nem kell foglalkozni. Én ezt sem tartom teljesen szerencsésnek és megoldásnak, hogy mindenkit a lelkészhez vagy a gyülekezet vezetőhöz küldjünk. Azért is, hadd mondjam itt magunk között pár ezer hallgató fülehallására, mert a lelkészek egy része sem ért ehhez a kérdéshez. Tehát jó szándékúak, elkötelezettek, de ez egy szakmai kérdés is. Ezért szeretettel javaslom a lelkészeknek is, hogy dolgozzanak együtt keresztény szeretett szolgálatokkal, és legyen a lelkészi hivatalban, legyenek akár a fali újságon, nálunk mindig így volt, fali újságra is kitéve az azon a településen belül elérhető ingyen konyhák, szálláshelyek, de nem egy, több, segélyhelyek, irodák, különböző, az üdvhadsereg például, az üdvhadsereg nagyszerűen dolgozik például Budapesten, én ha őket fölhívtam, a világi családsegítő irodából, hogy testvérek, itt van egy ember, küldeném hozzátok, van-e néhány konzerv, és a többi. Nekik mindig volt. Az üdvhadsereg mindig kreatívan és szenzációsan hozzáállt a kérdéshez. Tehát ez a nagyszerű, ahol hitbeli, fizikai segítség van, otthont is fel tudnak ajánlani, ágyat is, és aztán lelki segítséget, tehát a teljes személyiségnek megfelelően. Tehát általában nem hiszem, hogy a lelkésznek vagy a gyülekezeti tagoknak kell ennyire speciális kérdésekkel foglalkozni, nem zárom ki. Tehát adódhat olyan, hogy értek hozzá is, meg tudom oldani, de ez egy kicsit hasonló, hogy terület, vagy kérdés, mint ahogy nem mindenkinek feladat a drogosokkal foglalkozni, nem mindenkinek feladat az alkoholbetegekkel, vagy az idegileg sérültekkel, vagy éppen a cigánytestvérekkel, vagy a zsidó kérdéssel, ezek mind speciális területek, amihez nagyon jó, ha vannak szakmai ismereteink, és elhívás Istentől. És ha nekem nincs, ne legyek frusztrált, ne legyen lelkismeret furdalásom, kreatívan, okosan keressek olyan embert és olyan szervezeteket, ahol őket tovább tudom küldeni.
És teljesedjek ki a saját ajándékaimban, így amit van. Viszont Isten ez adott nekem.
Csak az boldog ember, aki Istennel jár, igaz értelemmel azt áld meg, ki rá vár.
Az az életgyakorlatom, hogy amikor valamit nem értek, hogy mit kéne tennem, akkor az Úrhoz fordulok segítségért, és aztán a válaszban általában megnyugszom. Most a koldusoknak való adakozásban, mert sokszor becsaptak már, erről korábban is beszéltünk, azt a megoldást választottam, hogy minden egyes alkalommal kérem a Szent Lelket, hogy ő adjon nekem eligazítást. De felvetődött bennem többször is, hogy talán mégis rosszul értem. Történt, hogy egy 4 napos ünnep előtt, a nagy bevásárlóközpont előtt egy igencsak elesettnek látszó 20 év körüli hölgy odajött hozzám, rokkantnak mondta magát, és pénzt kért tőlem élelemre, hogy az elkövetkezendő napokban ne éhezzen. Nem akartam neki ennyi pénzt adni, és arra gondoltam, hogy menjünk be az üzletbe, és vegyem magának valamit. Olyan drága szalámikat és sajtokat emelt le a polcról, amit magamnak se igen engedhetnék meg. Kértem, hogy válasszon más árkategóriából, mert ez nagyon nagy luxus. Végül elég sokat fizettem, de azt gondoltam magamban, hogy legalább eszik a szerencsétlen, és jót tettem. Elváltunk. És én még valamiért visszafordultam, amikor azt láttam, hogy egy elárusító asztal oldalába rakja be a csomagot, ahol már dugig volt élelmiszer. Mit mondjak? Megrecsentem. Ugyanígy jártam akkor is, amikor a Mera rádióba jöttem be dolgozni, és úgy terveztük, hogy késő estig bent leszünk. Így aztán vacsorára vettem egy szelet pizzát. A metró lejárónál egy tolókocsis fiatalember ült és kéregetett. Visszafordultam, és odaadtam neki a vacsorámat, mondván, hogy jó étvágyat kívánok. A férfi kissé fellengzősen kérdezte meg, hogy mi van az acskóban. Mondtam neki, hogy pizza, mire fintologva elfordul. Vigye már ezt innen, ezt nem szeretem. És én megint nem értettem semmit. És fölvetődött a kérdés bennem. Mikor lehetek nyugodt, hogy jól értem az Úr indítását, hogy ez a számomra elkészített jó cselekedet? És egyáltalán jó módszere az, hogy Istenemet kérdezem esetről esetre, hogy mit tegyek, mivel nem látok tisztán ezekben a helyzetekben.
Nagyon jó kérdés. Így van, nagyon jó kérdés, mert úgy gondolom, hogy sokszor, sok esetben nem kell külön imádkoznunk és megkérdeznünk dolgokat. Vannak teljes evidenciák, hogy köszönjek-e az édesanyámnak, vagy megreggelizünk, és stb. Vannak olyan hívők, akik minden mozdulatokhoz úgy érzik, hogy egy imát kell, hogy mondjanak. Nem, én úgy gondolom, hogy az a szentírási biztatás, hogy szüntelen imádkozzatok, ez nyilván nem azt jelenti, hogy 24 órán belül, 24 órán keresztül folyamatosan valamiféle ima szövegeket kell mondani. Természetesen jó, ha imádkozunk különböző formában. De megint csak a Biblia teljes összefüggésében azt kell mondani, hogy az életünkkel, hogy imává váljon. Mit jelent ez? Hogy az Atyával való kapcsolatban kéne, hogy éljem az életemet a metrón, a WC-n, gyászban, a műtőasztalon, ha börtönben meglátogatok valakit, bármi, vagy hogyha botrány van körülöttem, vagy éppen háború tör ki, vagy válság van, az Úr bennem van, tehát mi két lábon járó templomok kell, hogy legyünk, hústemplomok, tehát akiben a Szentlélek lakozik, és evidencia kéne, hogy legyen, hogy az Isten bennünk van. Ez az egyik, amit ezzel kapcsolatosan el akartam mondani, hogy nem kell mindig mindent megkérdeznünk az Úrtól. A másik az, hogy miért mondom ezt, mert az előző műsorokban is hangsúlyoztam, és elmondtam, hogy általában úgy gondolom, hogy az utcán, szekuláris helyzetben kéregető emberek felé nincs mindig dolgunk. Legtöbb esetben nincsen munkánk, nincsen feladatunk, mert nem ismerjük őket, nem látjuk át a helyzetüket, valóban sokszor lyukazságban dobunk, és balekre vesznek sokszor minket. És nem hinném, hogy az Isten azt akarja, hogy ilyen módon segítsünk embereken. Ezzel együtt természetesen van olyan tapasztalat is, hogy Isten valóban indít. Tehát mindezekkel együtt nem azt akarom mondani, hogy zárjuk ki a Szentlélek a spontanelitását és indítását. Az is van, az is lehetséges. De alapelvként azt kell kimondani, hogy ne. Tehát ilyet ne tegyek. Ha nem ismerem azt az embert, és te, Éva, nyilván jó szemmel, érzékenyen látod ezeket a helyzeteket, ellentétben sok jó szándékú hívő emberrel, akinek nincs ilyen jó szeme, nincs ilyen érzéke hozzá, hogy észrevegye azt, hogy az odaadott adomány, segítség nem hatékony, nem arra van, nem arra megy, amire szántam volna. A legtöbb embernek erre nincs is tekintete, nincs is szeme. És azzal is szembe kell néznünk, hogy különösen is egy kiérzékenyült, lelkiismeretű keresztény ember szívét mélyen érinti minden nyomorúság, minden baj. És ezt lélektanilag is meg kell közelítenünk egy kicsit, és értelmeznünk kell, hogy amikor mélyen érint minket mondjuk egy csonka kisbabával kolduló anya képe, akkor abban benne van a bennünk lévő emberérzékenysége, a teremtettségből fakadó érzékenységünk és a keresztény hitünkből fakadó érzékenység, és ezt nem szabad összetéveszteni a Szent Lélek munkájával. Tehát ezeknek, bocsánat, hogy így mondom, de végképp nem adok, akik egyrészt erőszakosak, a másik, hogy különböző csonka végtagokat mutogatnak, meg próbálják szörnyű sebeket, és próbálják nagyon manipulálni az embert, az embereket. Nem így kell ezt a kérdést megoldani. Korábban említettem azt, hogy föl kell venni és föl lehet venni a keresztény szervezetekkel a kapcsolatot, de az utcai szociális munkám tapasztalata alapján azt is mondom, hogy nem csak ezekkel, hanem akár a bizonyos esetekben mentőt kell hívni, vagy rendőrt kell hívni például. Tehát a 2 éven keresztül minden pénteken kint voltam a 8. kerület utcáin, télen, nyáron, -20-ba, kánikulába, bármikor, és az volt a dolgom, hogy vegyem észre a szükségben lévőket, és ott jöttem rá, hogy ezek a szükségben lévők is a lehető legkülönbözőbb állapotban vannak. Tehát vannak huncut, rafinált, zsivány, maffiózók, vannak teljesen leépült állapotban lévők, azzal kellett találkoznom, azzal a felismeréssel, ami nagyon ellenére volt az én keresztény lelkemnek, amely próbált úgy hozzáállni az élethez, hogy nincs ember, aki ne lehetne segíteni. Hát nincs ember, aki nem lehetne segíteni, de nem biztos, hogy egészen a rehabilitációig el lehet jutni egy-egy emberrel. Tehát voltak, akikkel kommunikálni sem lehetett már. Volt, akinek a zsebébe tettem be címet, elérhetőséget, hogyha majd magához tér, vagy kijózanodik, mert lehetett éppen alkoholos vagy drogos állapotban is, akkor majd hát, ha megkeres engem, volt erre is példa, de volt, ahol azonnal mentőt vagy rendőrt kellett hívnom, és jöttek is, és szakszerűen speciálisan segítettek. Mert ilyenkor sokszor telefonon keresztül kikérdezik a bejelentőt, hogy ki az, hol van, milyen állapotban, és nekik is kötelességük ez. Tehát összetett a kérdés, de általában nem a mi dolgunk velük foglalkozni, hanem újra mondom, azokat szólítsuk meg, azokat hívjuk, akik ezekkel az emberekkel szakszerűen tudnak foglalkozni.
Kedves hallgatóink, most búcsúzunk. Hálát adok mennyei édesatyánknak, hogy én is sokat tanulhattam ebből a riportból. Például azt, hogy a lelkünkben működő emberi érzések, a természetes részvét, a teremtettségből, hitünkből fakadó érzékenységünk, odafigyelésünk a másik emberre nem feltétlenül azt jelenti, hogy éppen a Szentlélek szólt hozzánk. Az is nagy tanúság volt, hogy a világ minden elesetjének gondja nem az én vállamat nyomja. de igenis nagy felelősségem van a saját családom, gyülekezetem, baráti köröm, hozzátartozóim, szomszédom és minden hozzám közel álló ember ügyében. Arra is jó figyelni, hogy nem mindig a pénzadománnyal segítek. Talán mondhatjuk azt is, hogy sokszor rosszat is teszek, ha így adok. Felvetődik a kérdés, hogy akkor mit tegyünk. Nos, tapasztalt testvérünk azt tanácsolta nekünk, hogy akkor vagyunk igazán az elesett ember javára, ha szakemberhez tudjuk őt irányítani, hogy egész életvitele javulhasson meg. Hogy tegyük ezt? Meg kell mondanunk nekik, hol találhatók azok az emberek, akik speciálisan velük foglalkoznak. Mert az italosoknak, az idegbetegeknek, a drogosoknak vagy más irányú méltatlan állapotban lévő rászorultaknak szakemberi felkészültséggel rendelkező segítségre van szükségük. Ne küldjünk mindenkit a gyülekezet vezetőhöz vagy a lelkészhez, lelki pásztortestvérünkhöz, mert ez nem a legjobb megoldás, hiszen ők, bár jó szándékúak, mégse szakemberek minden területen. De lenne egy javaslatom. Most szeretnék kérni minden kedves hallgatót, aki ebben a műsorban velünk van, hogy ő is tegyen egy lépést e témában. Tudja meg, hogy a körzetében hol üzemel ingyenkonyha, szálláshely, segélyhely, ezen problémákra szakosodott iroda, és azok elérhetőségeit, címét, telefonszámát tegye ki a gyülekezeti fali újságra, hogy mindenki tájékozott legyen. Higgyétek el, kedves hallgatóink, hogy ez nem nagy fáradtság, de nagyon sokat jelenthet adott helyzetben egy-egy rászorulónak. Igen, nagyon kemény helyzetek vannak, mélyen megérintő szituációk, de nekünk ezekre okosan kell reagálnunk, úgy, ahogy hallottuk, ahogy Jézus Urunktól tanulhatjuk. Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Köszönjük megtisztelő figyelmeteket, és remélem, hogy a jövő héten is találkozunk ugyanebben az órában. Addig is várjuk leveleiteket és észrevételeiteket. Örömmel jelzem, hogy aki e-mailt akar nekem küldeni, személyesen megteheti. Új e-mail címem nagyon könnyű. saja@mera.hu, vagyis SA, mint a nevem kezdete. Rádiónk címe, telefonja, internetes oldala már ismert előttetek, de az Antenna újságban is megtalálható. Tehát találkozzunk a jövő héten. Addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
Hallod-e néked szól az üzenet? Jöjj, hát ne tétovázz ott a szívedet. Békesség vár rád, és boldog jövő. Ó, még ma mondj igent, mert sürget az idő. Jézus hív téged, jöjj és jess karjába. Jézus hív téged, jöjj és jess haza. Tekints a múltadra, hogy élted át. Rájössz, hogy nem tudod, mi a boldogság. Csak gond és fájdalom volt az életed. Jézus hív, jöjj, add néki át.